Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Kezdjük meg esti alkalmunkat 722. számú dicséretünk éneklésével, annak mind a három versét énekeljük el. A 722. számú énekünket, ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy újra nagy hét van, és mi élünk, és készülhetünk a veled való találkozásra. Köszönjük, hogy felhangzanak a nagyheti ígék, történések, és újra hallhatjuk, hogy a Golgotán te voltál az áldozó főpap, és magad voltál az áldozat is. Áldunk és dicsőítünk, hogy ajándék a bocsánat, hogy ajándék az örök élet, és hogy kegyelemből van az üdvösségünk hit által, és ez nem tőlünk van, hanem te szerezted vissza nekünk. Magasztalunk ezért egyen-egyenként, személyesen is, Jézus. Segíts most hallgatni, segíts hallani, segíts érteni, hinni, és elfogadni mindazt, amit hoztál, és adsz készségesen nekünk. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, Istennek ígéjét a János evangéliumából olvasom. Az evangélium 18. részéből, két helyről is. A 18. rész 28, 29 és 30. verseit, és ugyanennek a résznek a 37. és 38. verseit. Vivék azért Jézust Kajafástól a törvényházba, volt pedig reggel. És ők nem mentek be a törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek, hanem hogy megehessék a húsvéti bárányt. Kiment azért Pilátus ő hozzájuk, és ezt mondta: micsoda vádat hoztok fel ez ember ellen? Felelének és mondának néki: ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe. Mondd azért néki Pilátus, király vagy, élj hát te csak ugyan. Jézus így felelt neki: te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mind az, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Mondané ki Pilátus: micsoda az igazság? És amint ezt mondá, újra kiment a zsidókhoz, és mondanékik: én nem találok benne semmi bűnt. Kedves testvérek, ennek a bűnbánati előkészítő sorozatnak az utolsó alkalmán vagyunk most együtt. Arra a sokszor hallott kérdésre kerestük estéről estére a választ, hogy kicsoda ez a Jézus. Olyan evidens lenne azt mondani, hogy tudjuk. Olyan könnyen rámondja a szánk, hogy tudjuk. Kicsoda ez a Jézus? Ma este emeli a kérdés mellé, a problémát is jelezve, egy másik kérdést hozok elétek. Kicsoda ez a Jézus? Bűnös vagy ártatlan? Bűnös vagy ártatlan? Ez a passió, a szenvedés történet végigvonuló nagy kérdése. Ki ez a Jézus? Bűnös vagy ártatlan? Két válasz hangzik az evangéliumokból a fölvetett kérdésre. Két válasz. Ez a két válasz erre a kérdésre, hogy Jézus bűnös vagy ártatlan, két olyan válasz érkezik, amelyik homlok egyenest ellenkező. Egymásnak ellentmondó. Vajon melyik az igaz? Izrael vezetői, főpapjai azt mondják Jézusról: ez, ha gonosztevő nem lenne, mondják Pilátusnak, ez, ha gonosztevő nem lenne, ez a Jézus, nem adtuk volna a kezedre. Ezt olvastuk az előbb az evangéliumokból. A nép vezetői, főpapjai egyértelműen úgy látják, hogy Jézus egy gonosztevő. Mindjárt elmondom, hogy miért. Pilátus jogász volt, ő a bíró. És mint jogász kihallgatta Jézust. Kiderül, hogy nem is egyszer. És kimondja, hogy én nem találok benne semmi bűnt. Kinek van igaza? Bűnös vagy ártatlan? Ími a passió nagy kérdése. Melyik állítás igaz? Azt szinte kijelenthető, hogy egyszerre mind a kettő nem lehet igaz. Csak az egyik lehet igaz. De melyik az? A nép vezetői azzal vádolták Jézust, hogy például, hogy Isten káromló. A vallási vezetők szemében Jézus legnagyobb bűne. Elegészen odáig, hogy kimondják rá, hogy ez egy gonosztevő, az, hogy Isten káromló. Miért? Mert azt mondta magáról, hogy ő Isten fia. Hogy mondhat ilyet? Isten káromló. A politikai hatóság, a vezetők, azok azzal vádolták Jézus, hogy föllázítja a népet. Ez egy lázító, egy forradalmár. A jogászok azt mondták, hogy az a bűne, hogy miközben nekünk császárunk van, ő azt mondja magáról, hogy ő egy király. Tehát szembefordul a császárral. Isten káromló, lázító, rivalizál a császárral, egy gonosztevő. Ez egy gonosztevő. Azért adtuk a kezedre. Az viszont, hogy nem találtak benne bűnt, nem csak Pilátus szájából hangzik el. Hárman is kimondják ezt Jézusról, hogy bűntelen. Ártatlan, nem bűnös, nincs benne bűn. Az első, aki kimondja, az maga Pilátus, a pogány helytartó. Ki a második? Júdás. Aki mikor a Jézus árulása miatt kapott pénzt visszaviszi, akkor azt mondja, hogy ártatlan vért árultam el. Júdás kimondja, hogy ártatlan ez a Jézus. És ki a harmadik? Hát ott a kereszten Jézus mellett haldokló egyik lator. Emlékeztek rá? Azt mondja, mikor az gyalázza a másik Jézust, hogy ne bántsd őt, hiszen ő semmi rosszat nem cselekedett. Mi méltán vagyunk a kereszten. Mi a mi vétkeink miatt vagyunk most a kereszten. Mi méltán. De ő ártatlan. Nos hát, itt a passió nagy kérdése. Jézus bűnös vagy ártatlan? Ha gonosztevő nem volna, nem adtuk volna a kezedre, de szerintünk gonosztevő. Ezzel szemben Pilátus, az ítéletet hozó Pilátus kimondja, nem találok benne semmi bűnt. Bűnös vagy ártatlan? Kedves testvérek, nyilván mindkét vélemény képviselője meg volt győződve arról, hogy az ő látása és ítélete az a helyes, az a hibátlan. Nagyon érdekes, hogy mindeközben Máté evangélista megjegyzi, hogy mielőtt az egész processzus végigmegy Jézus perében, előre elhatározzák, hogy az ítélete az lesz, hogy halál. Teljesen mindegy, hogy mi lesz majd, hogy hogyan jutunk ide, ezt hívták koncepciós pernek. Előre elhatározták. Akárki, akármit fog mondani, Jézust kivégzik. Elhatározták, eldöntötték. Meg voltak győződve ugyanis arról, hogy az ő ítéletük helyes. Kedves testvérek, annyira jellemző ez ránk. Meg vagyok győződve arról, hogy ahogy én látom, ahogy én ítélem meg, azt én jól látom. Mennyire ilyenek vagyunk? Mennyire rosszul látunk, és mégis milyen gőgösen ragaszkodunk hozzá. Milyen fölényesen szoktunk beszélni, nyilatkozni dolgokról, legfőképpen egymásról. hogy én tudom, hogy te milyen vagy. Nekem nem kell magyarázkodnod. Én tudom, hogy te ki vagy. Annyira jellemző ez ránk. És nem csak másokkal, magunkkal kapcsolatosan is. Pontatlanul és végletesen ítélünk meg dolgokat. Magunkról alapvetően ugyanis azt ítéljük, hogy én ártatlan vagyok. Vajon, ha én ezt a kérdést tenném föl, hogy tegyék föl a kezüket azok, akik magukat paráznának, tolvajnak, hazugnak, disznónak, mocskos gondolatúnak tartják. Tegyék föl a kezüket. Vajon hányan tennék föl? Miért nem tennénk föl? Nem azért, mert szégyeljük, hanem mert alapvetően nem is így gondolunk magunkra. Nem így gondolunk magunkra. Sokan állítják magukról, váltik, hogy én egy ártatlan ember vagyok. Én egy áldozata vagyok az életnek, a férjemnek vagy a feleségemnek. A főnökömnek vagy az örökségemnek, a múltamnak, a szüleimnek, Isten tudja minek. Váltik állítják emberek, hogy elkövettek ugyan hibákat, de az a körülmények miatt volt. A körülmények úgy alakultak, hogy szinte belesodródtak. Nem tudott mit csinálni. Nem, ő ártatlan, de a körülmények akkor ilyenek voltak. Ami megtörtént az életemben, az azért történt meg. És ilyenkor mindig meglátunk valakit, vagy valami mást, mint önmagunkat. Felidegesítettek. Én tiszta beszédű ember vagyok. Egy csúnya szó a számon nem jön neki magamtól. Persze, egyedül ülök otthon. És nincs a közelemben senki. Én tőlem csúnya szót senki nem hall még. És ha mégis, az csak azért történhet, mert felhúztak, felidegesítettek. Addig erőltették, míg végre nem tudtam megállni, és kibukott belőlem. Egyébként én ártatlan vagyok, én nem beszélek csúnyán. Hát mások is loptak. Én csak úgy belesodródtam, hogy én is hozzányúltam. És elvettem belőle. Mentegeti magát az ember, és azt mondja, ártatlan vagyok. Hát ez az egyik véglet. Én ártatlan vagyok, és mindenki más körülöttem hibás és bűnös. Mindenki. A másik az, amikor valaki azt mondja magáról, hogy én reménytelen eset vagyok, nem lehet rajtam segíteni. Nem tudja senki jóvá tenni, amit én az életembe elrontottam. Senki nem tudja jóvá tenni. Én az egész életemet elrontottam. Jóvá tehetetlenül. Borzalmas. És nem tudok mit csinálni. Ha visszanézek, látom, hogy minden elromlott mögöttem. Reménytelen eset vagyok. No, itt vagyunk a passió nagy kérdésénél. Gonosztevő, mondják a főpapok. Ártatlan, mondja Pilátus. Mi hát a helyzet Jézussal? Bűnös vagy ártatlan? És kedves testvérek, a választ ne Pilátustól várjuk, és ne is a főpapoktól várjuk, helytelen. A választ Istentől várjuk. A választ Isten igéjéből várjuk. És ezt úgy általában is hadd helyezzem a szívetekre, mert Isten ígéje hibátlan kijelentés, tévedhetetlen. Ha kíváncsi vagy az igazságra, bármilyen tekintetben az életedet illetően, ne Pilátust kérdezd, Ne is a főpapokat, ne is magaddal intézd. Mit mond erről a Szentírás? Mit mond erről maga az Isten? Ártatlan vagy bűnös? Mit mond erről az Isten? Mit mond én rólam az Isten igéje? Ne Pilátust kérdezd, ne a főpapokat, és ne társalkodjál testtel és vérrel, azaz magaddal, hogy helyes választ kapj. Istentől várd, Isten igéjéből várd, az igaz rád, az igaz rám, az igaz rólam, a többi nem. Ne mi találgassunk és ne vitatkozzunk senkivel, hagyatkozzunk Isten szavára, mert ő kijelenti az igazságot az ő igéjében. Nos, hát akkor nézzük, mit mond Isten igéje. Először egy ószövetségi, aztán egy új szövetségi igét olvasok. Ézsaiás könyvébe ezt olvassuk. Az Úr, minden szó fontos, mindnyájunk vétkét őre ávetett, te Jézusra, ez a profécia, az Úr, az Isten, minnyájunk vétkét őre ávetette, és ő, Jézus, megsebesítetett a bűneinkért, megrontatott a vétkeinkért, és békességünknek büntetése rajta van. Mit mond Pál a korintusi levélben? Jézus bűnné lett érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk általa. Erről az igéről szeretnék most néhány dolgot elmondani. Jézusról tehát azt mondja a Biblia, hogy ő az egyetlen bűn nélküli, aki ezen a földön járt. Tiszta és szent volt. Emlékezzetek rá, kitette magát Jézus maga önként is a kísértésnek. Ott a pusztába. De a kísértés nem vált benne bűnné. Velünk az a baj, amikor a kísértés bűnné is lesz bennünk. Mert élni nem tudsz másként, csak úgy, hogy kísértések veszik körbe az életedet. Újra és újra. Jézus kitette magát a kísértésnek, de a kísértés nem vált benne bűnné, bennünk bűnné szokott válni. De benne, a sátán háromszori kísértése nyomán sem, született bűn. Nem vált a kísértés benne bűnné. Jézus bűntelen. Ezt mondja róla a Biblia. Maga az élő Isten bűntelen. Mégis azt olvassuk, hogy Jézus bűnné lett érettünk. Nem azt mondja, hogy bűnössé lett Jézus érettünk, hanem azt mondja, hogy bűnné lett érettünk. Ez valami más. Az, hogy bűnné lett Jézus érettünk, nem bűnössé, bűnné lett érettünk, az azt jelenti, hogy egészen azonosult a bűnnel. Teljesen magára vállalta mindnyájunk bűnterhét és a bűneink következményét is. Ezért kiállt föl a kereszten. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Azért, mert Isten nem vállal közösséget a bűnnel. És akkor a fia bűnné lett, ezért nem vállalt vele az atya közösséget. Mert nem bűnös lett, hanem bűnné lett. Jézus ettől iszonyodott. Ott nagy csütörtökön. amikor belenézett a pohárba. Azt nem néznie kellett, nem szagolnia, hanem ki kellett innia. Bűnné lett érettünk. De ezzel szabadított meg minket a bűneinktől és annak következményéből, hogy bűnné lett érettünk. Magára vette, magába vette minden bűnünket, hogy mi így ő általa Isten igazsággal legyünk. Jézus mindenestől ártatlan, és ezért lehetett mindenestől bűnné, hogy ez a csere létrejöjjön. Ő az én bűnömét magára vette és magába, és ő bűnné lett, hogy nekem az ő igazságát tulajdonítsa Isten, mintha ártatlan bűntelen lettem volna, ami soha nem voltam. Egyetlen pillanatra sem. Értitek, a Golgotán egy csere történik. Egy csere. Jézus magára veszi a világ bűneit, és bűnné lesz. Hogy azzal, amit elér, azt Isten az én igazságomnak tudná be, és betudja. Vállalta Jézus a mi bűneinket, és nekünk adja az ő igazságát. Ez a csere. Vállalta múltidőben a bűneinket, és nekünk adta az igazságát. Ez a szent csere a Golgotán történik. Kedves testvérek, a jobb megértéshez felolvasok két kérdést és feleletet a Heidelbergi KT-ból. És mielőtt ezt megteszem, zárójelesen hadd mondjam el azt a vallomásomat, hogy amikor aktív gyülekezeti lelkészként először gondoltam végig, hogy férfi bibliaórát kéne tartani a gyülekezetbe, és úgy rám is nehezedett ez, hogy legyen ilyen, akkor nekifutottam. És eltelt egy 2-3 év, és elnéptelenedett ez a férfi óra. Vártam egy pár évet, és újra kezdtem. Megint ment egy pár évig, és aztán kiürült, és nem jöttek a férfiak. És akkor valahogy elém hozta Isten, hogy vegyem elő a Heidelbergi KT-t, és kezdjem el magyarázni. Közel 5 évig keddenként a Heidelbergi KT-t magyaráztam. Nekem is új volt. Persze vizsgáztam belőle annak idején, mert kötelező volt. De kibontani, végig gondolni, hihetetlen. 32 kérdés is feleletig jutottam el a 121-ből, ennyi év alatt. Olyan gazdag. Na most ebből olvasok föl. Két kérdést, feleletet. Boldoggá tenni, hogyha valaki vágyakozna rá, és azt mondaná, hát egyszer én is el akarom ezt a könyvet olvasni. Hát ilyen rövid egyébként. Nagypéntek valóságát így fogalmazza meg a KT. Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Mit hiszel a bűnök bocsánatáról? Válasz. Hiszem, hogy Isten Krisztus elégtételéért minden bűnömről és bűnös természetemtől, amellyel teljes életemben harcolnom kell, soha többé meg nem emlékezik, hanem engem Krisztus igazságával, az ő kegyelméből megajándékoz, hogy soha többé kárhozatba ne jussak. Ezt fejti ki a következő kérdés és felelet. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Magyarul, hogyan leszek Isten szemébe igaz? Ugye milyen jó lenne, biztos lennék benne, hogy Isten szemébe igaz vagyok már? Nézzétek, mit mond a KT-nk, amelyik a Biblia igéinek az összefoglalása, minden mondat a mondat része.
Mi módon leszel igaz Isten előtt? Egyedül a Jézus Krisztusba való hit által oly módon, hogy bár lelki ismeretem vádol, hogy Istennek minden parancsolata ellen súlyosan vétkeztem, és soha azoknak egyikét sem tartottam meg, sőt, még mindig hajlandó vagyok minden gonoszra, Isten mégis, minden érdemem nélkül, ingyen kegyelemből, nekem ajándékozza és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét, mintha én soha semmi bűnt nem tettem volna, sőt, mintha én tanúsítottam volna mindazt az engedelmességet, amelyet Krisztus érettem tanúsított. De csak akkor, ha a jó téteményeket hívő szívvel elfogadom. Csodálatos. Egyszerűen csodálatos. De vajon igazat tudunk adni szívünk mélyéig ennek a gyönyörű hitvallásnak? Nem rögtön beleütközünk már az elején abba, hogy megsértődünk, amikor ilyet olvasunk, hogy Istennek egyetlen parancsolatát sem tartottam meg soha. Na de kérem! Ezt rólam mondják? Ezt nekem hinnem kell, mert ez egy hitvallás? Ezt nekem tényleg komolyan kell vennem? Hát már kikérem magamnak. Istennek egyetlen parancsát sem tartottam meg soha. Te ezt hiszed? Hiszed magadról? Tudjátok, hogy ezt mondja a Biblia? Ne Pilátust kérdezd, ne a főpapokat, hanem Istent. Ezt mondja a Biblia. Nehéz elfogadni ezt? Bizony nehéz. Mert nem így gondolkozunk magunkról. Mert nem ez a véleményünk magunkról. Én rólam ezt mondja a hitvallás. Nem valaki másról beszél. Tudnék én olyanokat, akikre ez igaz. De én? Ne sértődj meg. Bizony, rólad van szó, és én rólam van szó. És pontos a diagnózis. Pontos. Az igaz rólad és rólam, vagyis rólunk, amit a Szentírás mond. A többit nyugodtan félreteheted. A többi nem igaz. Csak az igaz rólad és rólam, amit Isten igéje mond. Bizony saját erőnkből Istennek egyetlen egy parancsolatát sem tudja megtartani egyikünk se. És ha most vitatkoznál vele, akkor csöndbe gondolkozz akármelyik bűnödről, amelyik szerinted a hátad mögött van már rég. Melyiket tudtad megtartani Isten parancsolatai közül? Ne lopj, ne hazudj, ne ölj, ne paráználkodj, ne tégy semmit a te fele barátod ellen. Melyik sikerült? Szeresd az Urat teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből. Sikerült? Szeresd fele barátodat, mint magadat. Sikerült? Melyik sikerült? Melyik? Egy is sikerült, egy sem sikerült, és soha nem sikerült. Mi lenne velünk, testvérek, ha így kéne odaállni az örök bíró Isten elé, aki a kereszten azért nem hallgatta meg a fiát, mert bűnné lett. Mi lenne velünk, ha a bűneinkkel kéne megállni Isten előtt? Akik naponta csak szaporítani tudjuk a bűneink. Mit mondanánk? Pardon? Mit mondanánk? De jött Jézus. Bűnné lett. Ki itt azt a poharat? Benne a te minden bűnöddel. Benne Takaró Tamás minden bűnével. És amikor az övé lett egészen, akkor elfordult tőle az atya, mert nem tudott közösséget vállalni a bűnnel. És velem se tudott volna, soha, ha Jézus az én bűnömet nem veszi át. Soha nem lehet belépni a mennybe, soha nem lehet Isten előtt megállni egyetlen egy bűnnel se, még a fiával se állt szóba. De Jézus magára vette, magába mind az összeset. És az ő igazságát nekem tulajdonítja az Isten. Ez az evangélium, ez az örömhír. Jézus elégtétele, kereszthalála, bűnné létele, tökéletes elégtétel, aminek alapján Isten nekünk tulajdonítja, nekünk ajándékozza Jézus igazságát, mintha soha semmi bűnt nem követtünk volna el. Ha ezt hívő szívvel elfogadod, akkor az a tiéd attól a pillanattól kezdve. Nem lenne jó már egyszer tényleg elfogadni. Nem okoskodni felette. Még mindig nem magyarázatokat gyártani. Bölcselkedni, mintha több lennék, mint Isten igéje. Hogy én azt még nála is jobban tudom, hogy hogy van ez az egész. Jézus ártatlan. De két gonosztevő között szenved. Ugyanolyan szörnyű halállal halt meg Jézus a kereszten, mint az a két bűnös, de azok joggal szenvednek, mert a bűneik miatt jogos halált szenvednek. Jézus halála azonban annyiban még az övékénél is szörnyűbb volt, mert ő ártatlanul, mint Isten fia szenvedte el mindnyájunk bűnének a büntetését. Aki ezt hiszi, azt Isten Krisztuson keresztül nézi, és igaznak tartja. Aki ezt elhiszi, azt Isten Jézuson keresztül nézi. És ez a fontos, hogy Isten tartja igaznak. Nem az számít, hogy én hogy gondolkozom magamról. Hogy én milyen igaz ember vagyok. Testvérek, ez a Biblia szíve, hogy aki elmeri hinni az evangéliumot, azt Isten Krisztuson keresztül nézi, és azt mondja rá, hogy igaz, és megnyílik előtte az üdvösség ajtaja. Ezért kellett szenvednie és meghalnia és feltámadnia Jézusnak. Hiszed ezt? Hiszed ezt? Boldog ember az, aki hiszi, mert be van biztosítva az élete is, meg az örök élete is. És egy ilyen ember számára már nem végzett a halál. Be van biztosítva az élete is, meg az örök élete is.
Egy ilyen ember Pál apostollal együtt el tudja mondani, hogy nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Fiatal kezdő teológus legény voltam, amikor a gyülekezeti ifjúság egyik tagja, egy presbiterünk unokája szeretett volna velem beszélgetni arról, hogy mi ez, hogy én papnak készülök, meg miket tanulok, meg érdekelte ez az egész dolog. És abban a családi otthonban, ahol laktak, volt egy külön szoba, ami az övé volt, mint ilyen kamaszkorú, felfelé növekvő fiatal emberé, és ott a szobájába egy falat szabadon hagyott, le volt festve fehérre. És ott mondatok voltak különböző színű, már nem emlékszem, hogy krétával, vagy mikkel fölírva. Azt mondja, írd ide életed mondatát. És úgy gondolkoztam akkor hirtelen és váratlanul ért. Nem tudtam, hogy azért hív ő engem, hogy tulajdonképpen kíváncsi arra, hogy ebből az egész papnak készülődésből mi a Tamásnak a gógyia, vagy... És akkor ezt az igét írtam oda föl. Nékem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. És nézett rám, bocsánat, hülye vagy? Hát 20 éves vagy, miről beszélsz? Az élet Krisztus? Hát az élet nem vallás, nem hit, nem Istenbe való becsavarodás. A meghalás meg nyereség lesz egyszer. Hát az hogy létezik? Úgy, hogy már az élet is nyereség vele. Ott folytatódik majd. És így a meghalás is nyereség lesz. Vele. Bűnné lett érettem, hogy én ő általa Isten igazsága legyek. Befejezem azzal, amit Pál e sorok legvégén így mond. Szeretett engem, és önmagát adta értem. Ilyen egyszerűen. Szeretett engem, Jézus, és önmagát adta értem. Olyan jó lenne, hogyha ennyi megmaradna a bűnbánati előkészítő sorozatból. Ez az ige. Szeretett engem az én Uram. Szeretett engem, és önmagát adta értem. Akkor csak azt mondhatjuk, hogy köszönöm, Uram. Dicsőség neked érte. Magasztalom és áldom a te csodálatos nevedet. Semmivel nem érdemeltem ki. Soha semmivel nem érdemeltem ki. Szeretett engem, mondja Pál. Gondoljátok el, leírja a korintusi levélbe, hogy hányszor botozták, verték, iszonyatos, hogy mit szenvedett Jézus Krisztusért. És akkor így írja öregkorában, hogy szeretett engem. Szeretett engem, és odaadta önmagát, értem. Ez a gyönyörű, őszinte vallomás kísérjen bennünket haza, juttassa eszünkbe Isten szent lelke, és legyen nagyon hálás a szívünk. És holnap, ha jövünk majd, és az Úr asztalához jövünk, magunkhoz vesszük a kenyeret és a bort, a jegyeket, a jeleit, akkor jusson eszedbe. Köszönöm, Uram, hogy szerettél engem, és önmagadat adtad én értem. Áldott készülődést. Imádkozzunk. Magasztalunk, Jézus, hogy kiittad a keserű poharat, szenvedésed poharát, a bűnök poharát, és elvégeztél mindent tökéletesen. Köszönjük, hogy szabadításod teljes és tökéletes. Köszönjük, hogy bizonyosak lehetünk afelől, hogy nem reménytelen a helyzetünk. Akkor, ha nem tudunk semmit jóvá tenni, mert te ingyen kegyelemből a bocsánatot és az örök életet kínálod nekünk. Segíts bennünket csendbe készülni nagypéntekre, húsvétra, a szent jegyekkel való élésre, feltámadásod nagy ünnepére. Hadd éljük át, hogy levetted rólam bűneimnek terhét. Megbocsátottad azokat. Hadd legyen hát áldásul minden ige hirdetés, mind annak, aki hirdeti, és mind azoknak, akik hallják azt, azzal, hogy a szívüket odaadják neked. Itt van szívem, neked adom, Uram, neked ki alkotád. Köszönöm, hogy szerettél engem, és önmagadat adtad értem. Dicsőség neked ezért. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, az előttünk lévő ünnepeket hozom emlékezetetekbe. Nagypénteken, azaz holnap délelőtt 10 órakor úrvacsorosztással egybekötött ünnepi istentiszteletet tartunk, majd húsvét első és második napján, vasárnap és hétfőn is hangzik az evangélium, és megterítjük a szent asztalt is. Hívogatunk minden kedves testvérünket ezekre az alkalmakra. Záró énekünk a 705-ös, a 705-ös számú ének. Maradj velem, mert mindjárt este van. Mind az 5 versét énekeljük el. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.